就不太确定。以后努力一次时间我会去对我的身体有一些多少的多少。不会让学习服务啊，你在这上什么？那你不会。这多少上干的那里是那个那里啊，把我们自己注意了，把注意了注意啊。就是他们那里啊，不过了解不懂，说过他什么多少多少米那个。Az ujját is utána lenyalja, hogy önzéletes ujját. És akkor a végén, amikor körbeér a bödön, akkor ugye orvos mondja, hogy hát jó, jó, nem, de már láttam, hogy elég vállalkozó szellemileg, de gyorsan, akkor megfigyelőnek is kell lenni. Én ugyanis a mutató ujjamat dugtam bele, és a középső ujjamat dugtam be. Úgyhogy hát igyekszem ezekkel a tudással, hogy képviselőket elvérteszem a társaságban. Jó, na akkor nézzük meg, hogy miről szól az a terem, hogy tulajdonképpen. Úgy tesszük, hogy a pénteki kém ez egy analitikai kémia lesz, ugye olyan dolgokat tudunk analizálni, amelyeket ugye belülünk ki tudunk szedni. Illetve ezért egy kicsit több a klinikai kémia. Mindig kell kezdeni. Akkor beszélgetünk, ez egy ilyen imányítól. A klinikai kémia azért egy kicsit több attól, hiszen ugye ti diplomások lesztek. És értelmeznetek kell néhány eredményt, jó? Tehát kicsit jogit kell túlvilásni. Tehát azért nem pusztán egy analitikai kémia, hanem azért az összefüggéseket, az egyes paraméterek között látok be mindenképpen. Előttok én beszélek minden. Jó? Tehát ugye gyakorlatilag ugye a pre-analitikánkról fogunk ma beszélni, hogy milyen mintákat gyűjtünk, hogyan történik a mintagyűjtés. Minden, ami még az analízis előtt történik. És rögtön az elején ugye a pre-analitikai variabilitás fogalmával, hogy meg is megkérdünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként a legnagyobb eltéréseket azokat nem is biztos, hogy az analízis során szedjük össze, hanem az még van ilyen pre-analitikai okra vezethető vissza. Itt tulajdonképpen ugye találkozunk ugye kontrollálható, és ugye nem kontrollálható pre-analitikai variabilitással. Tehát itt a mén ilyen lehet, hogy a mintagyűjtés körülménye, és erről fogunk ma gyakorlatilag a legtöbbet beszélni, ez egy kontrollálható variabilitás. Tehát például, hogyha egy biológiai vizsgálathoz vért veszünk, és ugye nincsen máshol hely, és ugye lerakjuk mondjuk a fűtőtestre a fémcsinálvány, és utána belepakoljuk a vérmintát, tehát akkor nem sok biológiai fogunk benne ugye mérni, hiszen ugye a meleg és a fém is ugye állt a biológiai. Jó, tehát ezekre oda kell figyelni, gyakorlatilag erről fogunk ma beszélgetni szinte egész alkalommal, kontrollálható variabilitások közül kell, mint a gyűjtéssel és a mint a kezelésével, mint a legtöbbet foglalkozunk. Nézzük meg egyáltalán, milyen mintákat vizsgálunk. Mindig kémia labor. Hát ugye vizsgálunk teljes vért, szérumot, plazmát, ezek ott ugye a vérnek ugye különböző alkotói, ugye vizsgálunk vizeletet, ugye elég gyakran. Azért már kevésbé gyakori, ugye, amikor a szétlenyál, vagy ilyen a spinális, vagy a szinoviális, amniotikus folyadék, vagy a spinális, a gerinc folyadék, vagy a folyadék, a szinoviális, a vízületi folyadék, amniotikus folyadék, az pedig ugye a magza, a víz. Jó, akkor néhány szilárd szövetet, és néhány specifikus sejtet. Körülbelül így a vérvizelet vizsgálatok, ugye ezek a leggyakorlatilag, pedig ugye egyre kevésbé. Először is ugye megbeszéljük a különbséget, ugye a teljes vér, a szérum és a plazma között. Milyen különbség közül? Erre mi lett a magisztrál? Igen?
A szérum az nem a fibrinogénmentes
plazma. Hát gyakorlatilag igen, hát hogy hogy nyerjük?
Azt nem tudom, hogy nyerjük.
Hát igen, tulajdonképpen a szérum és a plazma is ugye az egy centrifugál teljes vér lesz, az a különbséggel. Ugye, hogyha teljes vér, tehát ugye a vérvételt töltve hagyunk megalvolni, és utána lesz centrifugáljuk, ennek először lesz a szérum. Igaz? Tehát és ugye ezért lesz ugye fibrinogénmentes, mert ugye az már megalva, ugye az átalakul fibrinnél, fibrináló, lány, és ennek ott a felúszat. Tehát ugye a sejtes elemeket ugye a centrifugáljuk is ennek először összeszívjuk. Mikor a gonosz ma az arvadás gátolt, vélemben tesz, hogy a termisztója. Tehát, hogyha a vért, hogy van az arvadás gátolt, lehet kezeljük, ami heparinnal, például nektárval, citrántal van, egy csomó, mindjárt végignézzük őket. És utána ezen meg, akkor kapjuk ki a plazmát. Nem tudom, hogy itt van, a Wikipédián pont fogadva van, és amikor az első gyakorlat, hogy ennek, az nekem mindig egy is van. Tessék tanulni az első gyakorlat előtt, akkor az lesz a legelső, hogy a tőlelős megengedik, és elkezd kérdezgetni. Na és akkor volt egy, ugye, azt hiszem, igen, az évfolyamon volt, amelyen ugye, családi barátnak a gyerekét tanítottam, és kiáll az ág, és elmondja, hogy ott volt itt van. Látottam, hogy égtem, hogy nem lőtt ki, hogy a kislány, nem tudom. És mondták, letolom őket, de a Wikipedia fordított, te mondtad, és ezt kérd is terve, mint a Facebook csoportba is feltettük. Hát mondom, ne, megmondom akkor. Szóval nem tudom, lehet, hogy a Wikipedia fordítva, tehát hogyha vért hagyjuk megalvadni, leszedjük meg a többször ezt a szérum, hogyha azt a alvadásgát, ez egy alvadásgátóval kezeljük, tehát ugye a alvadásgátó délnek a felhúzója lesz, ugye a plazma. Jó? Oké. Arra, ugye, gyakorlatilag arról szól ez az egész történet, hogy mint a képeli eljárásokat jól sztenderdizálni, hiszen ugye így nem szabad, ezért a premonitív variabilitásokról meg akarunk szabadulni, amennyire csak lehet. Jó? Éppen ezért, hogy a mint a képeli eljárásokat sztenderdizálni fogunk. Elárulom, ugye nézzük meg, ugye itt indulunk, hogy egy majd gyakorlatilag a vérmintáról lesz szó. Hát ugye a vérmintáról beszélgethetünk, ugye beszéltünk a vénás vérről, általában ugye ezt szoktuk vizsgálni, ugye artériás vérről, ezt gyakorlatilag szinte csak vérgázanalízishez szoktuk venni, az artériás vért, és illetve ugye még a kapillális vér. Az összetételeket megnézzük, hogy mivel különbözik az artériás vér, a vénás vértől, az a kapilláris vér, hogy visszagyúlózatétek, hogy visszagyúlózatétek. Gyakorlatilag ez egy, tudományág, ugye a vérvétel tudományága, ezt hematómiát hívják, az angol száz területeken van ilyen képzés, hogy hematomiszt, aki vezetett, az nem rak veszi a vért. Jó, múltkor beszélgettem a szívűvel, vagy főorvosnővel, és kérdeztem, hogy hát mégis milyen gyakran cserélnek el mintákat, betegeket. Azt mondja, hogy minden esetig van, hogy ez ezzel lehet fogva. Tehát ezért erre oda kell figyelni. Éppen ezért a legelső pont, amikor ugye vért veszünk, hogy be kell azonosítani a beteget. Ez legalább három paraméter jelen. Itt van ugye ez a műsor elfényként egyébként. Itt van ez a vérvételi cső, ugye ráírjuk a nevét, tudom én, születési dátumát, anyalevelét, tajszámát, ugye van egy csomó ilyen adat, és amikor leülünk a delikvás, akkor megkérdezzük a nevét, születési dátumát, anyalevelét, tajszámát, a legalább három adat van, beazonosítjuk. Jó? Hogy érdemes ezt csinálni? Ugye álló helyzetben nem veszünk olyat, egyrészt nem álló helyzetben megváltoznak ugye a földi terek. A fogata, ez meghonosítaná a mérést. Másrészt az illető álljó, és megkívül kell, mert nem tudjuk őket felmosni valakit. Tehát kizárólag a helyzetben veszünk vért. Éppen ezért, amikor bejött és leült a beteg, az első leültetjük. Jó, de bejött, leültetjük. Utána elkezdjük kérdezni az anyja nevéről, mert nem tudom én a bajszámáról, mi érdekel. Esetleg meg lehet kérdezni az allergiát, nem szokták egyébként. Ez olyan viccesen tartom, és ez egy jó pár éve tanítom, hogy hogyan kell jól vértem, és amikor jönnek fel a horba, 10 hibát szoktam megszámolni körülbelül egy vérvétel során, amit ugye nem tartom, hogy az asszisztens nő, így vért lesz. Jó, soha büdös életben egyetlen szerintem nem kérdeztem meg senki, hogy mire vagyok a hernyás. Ennek régen még ott lehetett szerepe, hogy amikor ugye vért veszünk, akkor ugye a megfelelő vétületezetről biztosít az a biztosítanom kérdő, hogy a semmi betegek között meg magunknak ugye ilyen fertőzést nem okozunk, nem viszünk át. Tehát ugye köpeny van mindenki, és kesztyű. Mai napig el lehet mennünk dabar, hogy nincsen kesztyű az illetőt. Hogyha kesztyű van rajta, akkor ugye az latex kesztyű volt régen, szinte kizárólag, ugye egy valamilyen latex allergiája van, tehát ha elkezdi a tapogat, mint ugye a latex kesztyűs kezével, azért az sem egy nyerő dolog. Illetve, mert ugye fogunk beszélni a vérvételnél, ugye hogy elszorítjuk a vénát, hogy egy kicsit elfújja magát, az is egy ilyen latex tartalmú, egy ilyen gyúbis textil, tehát hogy hívják a strangulátor, ezzel történik. Jó? Tehát elvileg ugye megsütetjük, tisztázzuk az anyja nevét, az allergiáit, ugye a védőintézkedéseket, megtesszük, mert köpönyben a rajta gumikesztyű, hogyha tudjuk, hogy az illetőnek komoly sugárzó fertőző betegséget, akkor szemüveg, maszk, vagy olyan gumiköpeny, ami ugye teljesen látható adatlan, hogy a folyadékok száma. Tehát mint a mérnök, vagy hepatitis B szúrkál az ember, hepatitis C, és amilyen infertőzött, akkor ez kell tanítani. Na most ezt azért mondom, mert az első gyakorlatotok az lesz, hogy elkezditek szúrkálni egymást. Jó? Szóval ezt így. Na tessék figyelni. Jó, biztos, hogy biztos azért ott lesz a dolog. Három évvel ezelőtt volt egy kislány szúrt egy srácot, és akkor magyaráztak neki közben, hogy hogyan kell csinálni, akkor szúrt a tűz, hát nézett, hogy mit magyarázik, hogy elkezdte felemelni, hogy így okozottál a tűz, és rá szegény gyúrt a vérája, és így nézte. Úgyhogy, jó, hát egy igen.
Igen.
Akkor téged szólnak. Vagy mire gondoltál?
Hát pont így vagy.
Pont így, majd lekötözünk előtte semmit. Nem volt, akkor nem szólt téged, jó? Önkéntes alapon megy, jó? És ezzel ne aggódjál. Jó. No. Az egyik medikus csoportomnál, nem is tudom, már valami ott volt, hogy jogi gyakorlat miért nincs valami. Mondtam neki, hogy ez van, na, azt mondtak én bűbért ott nekünk a gyakorlat előkészítőről, hogy akkor ebből bérjük, ha nem tudom én, mint már szerintem. Mondtam, hogy ez unalmas, most mondjuk szúrjuk meg egymást, és akkor lesz fél. És hát már másodikosok voltak, mint egy biokémat. Akkor senki nem volt hajnod megszólni a másikat. Mondom, milyen jó orvosok lesznek ki, hát mondom, tudod már, hogy túl vagy az első gyakorlaton is rád, és akkor nem akartak végig fogtálni a társaságot, tehát nem mindegy. Szóval ez egy opcionális dolog, nem fontos, jó, hogy ott alkalmat tartod, de majd előre azért egy-két ember, egy-két bátor ember legyen jól, legalább ez egy jegy, hogy csoportot kérdez, majd egy három részre osztok a társaságot, egy olyan, aki hajlandó megszúrni, a társát egynek, aki hajlandó hagyni ezt az egészet. Jó. No. Tehát, ha megtudom a védőintézkedéseket megtettük, akkor megmutatom a helyet, itt fog történni az egész, a DTI kórháznak alapulja. Igen, ez a lupis szép. De egy ilyen kényelmes testhelyzetet kell biztosítani. Ugye, mondom, álló helyzetben nem lesz őket. Hát, hogy felbolyult egy a társaság. Most eszembe is egy vizsgálatot tehetnék végezni. No. Tehát... Egy órájárás vizsgálatot szeretnél? No. Jó, tehát mondom, a kényelmes testhelyzetet biztosítan kezdtem, azért ez egy elég kényelmes szék, álló helyzetben nem veszünk. Nagyon jó. Na, amikor ugye leültettük a beteget, kikérdeztük az anyja nevéről, akkor ugye először sem ellenőrizzünk el a vizsgálatokat. Tehát ugye végig nézzük, hogy milyen vizsgálatok vannak kiírva az illető számára. Meg kell tippálnunk ugye a vért, mint a térfogatát, és ki kell választanunk a megfelelő csöveket, illetve le kell ellenőrizni. Ez mit jelent? Ugye ez azt jelenti, hogy a legyes vizsgálatok azok speciális mintelőkészítést igényelnek. Tehát például, hogyha mondjuk véralkalási vizsgálatot tervezünk, akkor az nem vehetünk mondjuk egy társ csőbe vért, ugye az a tartás, tehát a hetevalvadásához tartalmaz, hiszen az ETA annyira megfogja a kálciumionokat, hogy az nem fogjuk így kiszabadítani ugye az ETA szonikásából, ugye kötéséből, kizárólag ugye citrátos csőbe lehet azért hemosztázistát, ugye vérolvadás vizsgálathoz mintát tenni. Ugye megtippeljük a mintatérfordulat, elmérjük a csöveket, és kiválasztjuk a megfelelő tűt. Mit lehet tudni ezekről a tükről? Ezek általában vagy másfél vagy egyszoros csövek, tehát ez 3,2 vagy 2,5 cm hosszú. Ami az átmérőket illeti, az általában 20 G szokott lenni. Ez a G érték minél nagyobb, annál kisebb az átmérője műnek. Ugye nagy tűvel nem nagyon célszerű azért bekölni az ember, mert összesen kénál egyfelől, meg jobban fáj, viszont nagyon szűk átmérőjű tűvesen érdemes tudni ezt volni, mert ugye a nyírófeszültség nagyon nagy lesz, ugye áramlik át a vér rajta, és ez a nyírófeszültség ezt kiállítja rajta a vörösvér testeket, és hát hogyha azok ugye kifutvannak, ilyet hemolizálva nyitva, akkor meg erről úgy fogunk beszélgetni, az vizsgálata alkalmatlanná teszi. Tehát megnézzük az illető vénáját, hogyha mondjuk kollapszusra hajmosnak tűnik, akkor egy 21G-s tűt választunk ki, hogyha nem, a standard az a 20G-s tűt. Ha valami miatt nagyobb mintatérfogatra van szükségünk, akkor célszerű egy 19G-s tűt választani. Jó, ezeket kikészítjük, ott lehet látni, hogy a ráncán szépen kikészítettük. Jelen ott van a megfelelő csövek, jelen a különböző színű kupakkal jelölt a különböző adalékanyagokkal rendelkező, tehát az egyszerűs cső. Az a színe van által, pirosan után van a részen rá, van a üda, amelyen cintán dolgok cső, hát van a cső, így van. Jó, ezeket ugye így kigészítettük, akkor ki kell állítani, hogy a vérvétel helyét. Igen?
Azt szeretném kérdezni, miért fontos az, hogy ilyen különböző adalékanyagos csöveknek nincsen, csak egy sima steril cső?
Hát ugye egy sima steril csőbe még tudsz venni. Milyen mintát? Az ilyen dolog beleveszel egy teljes vért, az megalmad, és abból szérumot tudsz reparálni összesen. Az már nem. Hát azért van szükség arra, hogy alvásgátolt, valamilyen fél alvásgátolt tartalmazom ez a cső, tehát amilyen vagy be van szárt, vagy egy kis táj van az alján, egy kis folyadék, vagy egy kis gél van az alján, ezek a különböző alvásgátolók. Ezért mondom, tehát hogyha hemosztázis vizsgálathoz csak citrátos csövet választhatsz. De ez nem ideális, mondjuk egy hematológiai otthon után történik, és ez az etás vagy hepatonos csövet kell választanod. A hepatonos zavar molekuláris biológiai vizsgálatokat, tehát hogyha arra van szükség, akkor mondjuk kizárólag etás csőbe lehet venni. De mit tudom én, tehát mindegyiknek megvan az ideális, tehát attól függően, hogy milyen további vizsgálatokat szeretnél végezni. Mondjuk nagyjából ez a három cső, amit gyakran azok, hogy a négy hematívval együtt, akkor nem ugye szérumot tudsz preparálni. Jó? Itt a sorrendre is figyelni kell egyébként. Hát kicsi az esélye, de nem teljesen nulla, hogy kell szedni ezeket a mintákat, hiszen majd mindjárt meglátjuk, hogy a tűt azt nem fogok cserélgetni, csak a csöveket. De elvileg ott a tű az valamennyire keresztényezheti ezeket a sorrendeket, amiket aztán rájuk. Éppen ezért mindig az első cső, az a natív cső szokott lenni, ami nem tartalmas semmiféle adalékanyagot. Ugye felvonjuk a natív csövet, akkor utána szokott jönni a citrátos cső, mert hogyha a citrátot viszük tovább, az kisebb gondot jelent, mint hogyha az ektát viszük tovább. Jó? És akkor mindig van egy ilyen cső sorrend is van előttel. Még mindjárt esetleg egy horror történetet. Jó. Tehát ezért kell, hogy mindenféle adalékanyagot vegyél benne, amit éppen az adott vizsgálat nem kíván. Ugye nehéz erről nyilatkozni, ezért van az, hogy az ember átnézi a csöveket, meg megbeszél a vér mint a térfogatát, vizsgálatot ellenőriz. Hát, normális ez úgy néz ki, ezt egyébként be is szokták tartani elég jól, hogy amikor a tanulmány odaér, akkor megnézzük, hogy ilyen van kiírva, akkor fogja egy asszisztensnő, és akkor az ahhoz megfelelő adalékanyagos csöveket szépen összeválogatja megfelelő számba. Ezt kiteszi ugye egy ilyen tárcára, vagy egy ilyen tartóba, egy ilyen csőtartóba, csak utána odaadja a papírt lesz. Ott ránéz szépen, és akkor látja, milyen vizsgálatok vannak írva, milyen csövekkel. Nagyjából megtippel, hogy mennyi vérre van szükség. Ugye, amikor elkezdődik, hogy a vérbe áramlan egy ilyen csőbe, akkor ezek úgy vannak kiszámolva, hogy mint egy 10 méteres cső, az annyi adalékanyagot adnak, mint 10 méteres cső. Tehát ez egy 2 méter mintát tölt, az akkor 5-szörös koncentrációja lesz, tehát az rossz. itt, ami hemorizálhatja akár a mintát. Mutatsz, hogy meg kell tippelni, hogy mennyi mintát vesz le, ugye leemelzi szépen a csöveket, és akkor kiválasztom meg körülöttük. Aztán ugye megdött minket. Igen, ám, de hogy volt öt meg, ugye se teljesen mindegy. Ugye általában a véna kubitávizból szoktunk olyat nem érzezett, hogy a véna. Csak akkor vehetünk innen vért, hogyha itt nincsen semmiféle ilyen hematóma, ugye bevérzés, vagy valami, hogy egy ilyen beépített kanül az illetőről. Ugye ilyenek vannak, ugye alkalmatlan mintavételre, ami mind a két karján van hematóma, vágás, seb, itt egy kanül ló kibelülne, akkor ugye egy hospitalizált beteg, ez nem elképzelhető egyáltalán. Akkor másik vénát kell látnunk, milyen lehet, hogy a készfej vénája, vagy a boka vénája, még ahonnan tudunk vért venni. A boka vén annyira nem jó egyébként, hogy idősebb betegeknél, vagy utána idősebb és diabéteses betegeknél, ugye nagyon rossz a vérkeringés, tehát ott nem okozunk akkor sebet ugye a bokán. Jó, tehát akkor inkább, és körülbelül ebben a sorrendben, hogy a véna kubitális, tehát a könyök véna, a készfej vénája, vagy a boka vénája, ami alkalmas lehet egy vérkeringésre. Jó. No, hát azt mondja, hogy szemelővel szignálsz, mert pasztor munkásságból oktatjuk, ugye, hogy a fertőtlenítésnek ugye milyen fontos szerepe van. Ezt időnként persze nem láttam, hogy ugye asszisztens nővel is majd közölni. Éppen ezért ugye a következő dolog az, hogy le kell fertőtleníteni a bőrfelületet. És a klinikai kémiai kollégium is minden évre kiad egy állásfoglalást arról, hogy milyen tökéletes fertőtlenítés. Minden évre mást adnak ki egyébként. Minden szokott különbség lenni? Abban szokott különbség lenni, hogy a különböző fertőtlenítő szereket hagyjuk elpárologni a bőrfelületről, akkor egyiket töröljük. Mindenesetre van egy behatási idő, tehát ez minimum 15-5 másodperc szokott lenni, hát ez a másik, amit nem nagyon szokott megvárni, körülbelül ennyi szokott lenni, és akkor mondjuk a két másodpercig rajta van a fertőtlenítő szer, az jó, tehát ugye van egy behatási idő. Ez vagy ugye 70%-os alkohol volt a szokott lenni, vagy izopropanol, ez is egy alkohol, vagy etanolos, vagy egy ilyen izopropanolos vattával szoktak. Tehát ez a leggyakoribb egyébként. Akkor szoktak benzalkonium kloridot használni, hogyha mondjuk alkoholvizsgálat a cél, ugye akkor ugye nem zavarhatjuk a esetleges maradt alkohol, illetve hemokultúrához szoktak jódos lámosást végezni. Jó? Mindenesetben az biztos, hogy vagy úgy, hogy elpárolok mondjuk az alkohol, ugye a bőrfelületről, az esetek jelentős részére mondom, ez valami, vagy etanolos, vagy 70%-os propanolos, izopropanolos fertőtlenítés szokott lenni, vagy letöltik, de tökéletesen száraznak kell lenni. Elvileg vége átisz, hogy ennek úgy kell, hogy lefújjuk a bőrfelületet, és bentről kifelé koncentrikus körökbe letöröljük. És megnézem azt az asszisztens nőt, aki lefújja, meg bárja mondjuk a 30 másodpercet behatásidőt, és figyelj, bentről kifelé halló koncentrikus körökbe letörölje. Vagy ugye megvárja azt a 3 percet, amíg megszárad. Teljesen. De elvileg ezt így kéne végezni. Utána már nem nyomkodja, nem tapogatja, tudja. Volt egy héten együtt, hogy akkor mutatott elklinikálni, és akkor volt egy ilyen PhD hallgatótársam, hogy akkor voltak kb. Elklinikálni, csinálta a PhD-jét. Mondt valamit, és nem emlékszem, mi volt, azt mondom, hogy ennyi kellett egész előtt után, miért lett ültő hormonokat az embertől, azon ilyes volt. És hát ugye nem volt egy adott lepopromiszt, és akkor lefújta, megvárt azért, hogy megszárad, és elkezdte így nyomkodni a dénámat, mondta, hogy most meg így fújja, legyen szíves. Hogy, de utána már tényleg nem tapogatja az ember. Jó, mikor vegyünk vért? Hát ugye ez egy jó kérdés, ugye idáson mindig azt mondjuk, hogy reggel ugye éljünk vér állapotban. Ez legalább két ok miatt nagyon fontos. Az egyik az, hogy van egy csomó olyan paraméter, ami cirkadián ingadozást mutat. Tehát teljesen más értéket mérünk reggel 8-kor, délben, vagy délután, vagy éjszaka, vagy hajnalban. Ilyenek például a glukokortikoid hormonok, de ilyen a vas is egyébként, ami egy ilyen cirkadián ingadozás mutat. És itt időnként iszonyatos különbség lehet. Itt a mindig figyelni kell, hogy mondjuk éppen hipokortikoidokat is többször nem, mindig ugyanabb az időpontban lehetően. Hogy ugye az ígyomja állapot, hogy ez egy csomó minden befolyásol, tehát ilyen, mint a vércukor szintje, vagy a vérsége szintje, tehát nagyon nem mindegy, hogy egy koleszterin, vagy triglicerid meghatározásnál, hogy az illető, nem tudom miért, a labászalonna előtt vagy után adta a vért, vagy mondjuk valamit, ami ilyen vízes kutellán kenyér, és a cukrabér előtt vagy után. Jó, hát ezért ideálisan ugye minden van rá. Ugye most van, aki 6-kor kell, van, aki 11-kor, tehát annak nyilván van ugye elkohódik a bioritmusra is. Hát, a, aki 11-kor kell, annak a 8 óra az, hogy egy hajnali értéket fogja lenni. Aki 6-kor kell, vagy 5-kor, annak még már egy később délelőtt értéket. Ha valami furcsa értéket látok, és tudják, hogy ilyen szirkadi ingadozása van, vagy egy ilyen szirkadi ritmusa van, akkor ezért érdemes erre is gondolni. Jó. A gyerekek még mindig nem szúrtuk meg ezt a csoportot, de igen. Szerintem is, én azon gondolkozom, hogy mikor rájövök el. Szerintem a gyerekek milyen volt üdös van, nem tudom, hogy ez van valami. Mondom, meg nem tudom, ez üdvözök választhatok. Jó. No. Szóval nem tettük az illetőt, meg beszélgettünk fel az édesanyjáról, meg az allergiájáról. Szépen kívánszottuk, hogy a megfelelő bőrfelületet lefertőzöttük. Leellenőriztük már mindent. Akkor felhelyeztük a strangulátort, ugye ez az a ilyen gumis textil csík, ami ugye azt hiszi a szolgál, hogy a vénát egy ilyen körülbelül 10-15 centivel ugye a vérvétel helyett fölött elszorítjuk, ez ugye megakadályozza a vér visszaáramlását, és ugye gyakorlatilag így kitárítja a vérát, és jobban tovább lesz így könnyebb a dolgok. Jó. Nem szabad, hogy régen ugye még mondták, hogy még bármilyen az ember, ez nem szabad egyébként meghamisítja a méréseket, hogy pumpál az ember, ez megemeli a kálium szintjét egyébként a vérnek. Foszfát, magnézium szintet is emelhet, szóval ez laktát szintet emel. Jó? Ezt elszorítjuk, minél rövid ideig szabad ilyen elszorított állapotban lenni. Ideális esetben egy percnél rövidebb idő alatt még nem nagyon változik meg az összetétel, a vérösszetétel. Ugyanis, hogyha nagyon sokáig van fent a strangulátor, akkor a víz ilyenkor és a kis mosolyanyagok elkezdenek a sejtekbe visszaáramlani. Most, hogyha a víz ugye visszaáramlik a sejtekbe, akkor ugye a vérnek kevesebb marad, tehát az koncentrálódik. Az összes nem kis mosolyanyag, a fehérjéket, a fehérjékhez adszolgáló tanulókének hormonok egyébként, ugye nagyon hormon általában vagy albumim az, ami a spécik fehérje szállítóhoz kapcsolódva szállítanak a vérbe, ugye ezeknek a koncentrációja megnő. Ugye megváltozik a vér összetétele. Tehát felteszik a strangulátort, utána gyorsan döfnek, és erre egyből lehetne venni a strangulátort, ahogy megdöfnek. De most ezt képest mindig végig fent szokott lenni, tehát hogyha nem tudom, hogy 8 csővel vesznek le, akkor 5 percig, ami ugye szépen csorog a véred, addig ott fent van. 3 perc után egyébként olyan 10-15%-os eltérés okoz ezekben a fehérjékben, illetve a fehérjékhez kapcsolva a koncentrációjában. Jó. No, de itt vannak ugye a vérvételi eszközök, megbeszélgetjük. Akkor mit történt akkor? Most már ugye kivászottuk a tűn, szépen ugye belecsavarjuk, azért lehet jó, jobban lehet látni, nagyon jó, itt a tűn, belecsavarjuk el ugye ebbe a csőtartóba, és akkor utána megszúrjuk ugye, a vének, ez az én kezem egyébként. Jó, tehát ugye megszúrjuk szépen a vének kubitás, ez egy olyan hegyes szögben, hát 15-30 fokos szögben durván ugye beleszúrjuk. Utána felcsatoljuk, vagy feltesszük az első, ugye először ugye a natív csövet, ezeket jelentek ilyen vákonyos csövek, ugye ahogy átszúrtuk a szemtumot, elkezdik a vérbe áramlani. De megnézzük, ugye meg kell, hogy teljen a cső, szépen ugye lehúzunk, ugye a következő citrátos cső mondjuk. Jó, utána ezt nem húzzuk ki, a következő az mondjuk vagy heparinos cső, utána zertás cső. Jó, tehát ezeket szépen ugye, és akkor utána amikor megteltek ezek a csövek, akkor össze kell forgatni. Nem összeállítjuk, hanem összeforgatjuk, jó? Tehát a hemolízis nem kell, mert hogy csak összeforgatjuk három, szóval négy tizenegyet fej tetejére és vissza. Forgatjuk ugye, hogy egyenletesen elkeverjük ugye az adalékanyagokat. Jó, na akkor szép után kihúzzuk a tűt, és oda nyomunk egy kis írvatra. Darabkát ugye megpróbálzom a véleszem. Igen? Ott van egy gumis visszacsapó szerep, és azért nem jön a lélek. Tehát ott van egy gumis visszacsapó. Jó, jó, hogy kérdeztem, elfelejtettem volna. Jó, tehát itt ugye, amikor ezt összecsavarta, itt benne van egy gumis visszacsapó szerep, amivel akadályozza azt, hogy amikor nincs rajta a cső, a vákum cső, akkor is fogjon a lélek. Jó, tehát ott nincsen ilyen problémával, meg kell számolnunk. Ha jól csináltak, meg legalábbis. Jó? Tehát ami előbb azt is meg kell nézni, hogyha lecsavarod ugye a tűről a tűvédőt, akkor meg kell nézni, nem dombaj a végén, nem sorjás a végén, rendesen megmunkál, tehát azt a tűn. Jó, tehát cserélgetjük akkor a csöveket, a gumis visszacsapó szerep megakadályozza, hogy kiforjon ér. Hogyha végére értünk, akkor ugye szépen kihúzzuk az önnám itt van, ugye a vénából szépen kihúzzuk a tűt, oda nyomjuk a papírvattán, 5 percig nem kérjük a beteget, hogy szorítsen át, akkor utána elragasztunk egy kis vézalapján, és tulajdonképpen mindent a veszélyes hulladékban a gesztúval együtt kidobni. És ehhez képest mondom, se kesztyű nem szokott rajtuk lenni, vagy ha van, akkor szerintem reggel felhúzzák délután meg szépen, ne? Ugyanazt, de normális, aminek nem így kéne lennie. Még egészen rajtom köszönöm. Jó, mindegy. Vagy ott a helyszínen biztos az. Jó, ja igen. Nyújtott kar, tehát amikor az egészet kezdjük, ugye azt mondanom sem kell, tehát hogy ugye nyújtott karra teszünk fel, tehát megkérjük ugye, hogy a csuklója, a könyök és a vállal az egy vonalon legyen, hát elhűleg így veszünk fel. Jó, és akkor utána minden eszközt, amit használtunk, tehát amit itt szépen kikészítettünk, tehát a tűtartó, a tű, a szépen vízöveszőkán vagy, hogy ezek most már van ilyen pillangós, tehát ugye egy ilyen gombot kell megnyomni, hogy rá lehet hajtani egy kis fülecskét, ezek szépen mennek a veszélyes hulladéktárolóval a kesztyűvel együtt. Jó. Nagyon jó. Most érdemes egy ilyen diszotrofiát tartalmazó csülködelni a vérdítát, mert az egy lehetőség, ez nem csak zajján ugye ezeket a vérdítői csöveknek. És amikor ugye betöltöttük a vért, utána ugye összekevertünk ilyen 3-4 fejtetére, majd visszakordítottuk a csövet, akkor összekevertük, vedettük. Minél előbb szeparálni kell a sejtes elemeket a plazmától, vagy a szérumtól, hiszen az anyagcsere az folyik tovább. Itt ami egy vércinkoxid meghatározás, ezt nem fogunk is itt nagyon sokáig hagyjuk rajta, de folyamatosan vörös értesek is sem más nem lesznek, csak meghoz, azok folyik. Tehát minél előbb szeparálnunk kell, fogjuk szépen berakni a centrifugába, szerintem durán 1000 G körül szokták centrifugálni egyébként, 1000-1100 G és centrifugálásnak vegyük alá, és akkor ez a dixotrofia, ennek a sűrűsége, hogy az 1,4 g per köbcenti, tehát 1,4 g per köbcenti, a centrifugálás hatására felemelkedik, és pontosan a sűrűsége az a plazma és a sejtes elemek között van, hogy beállt a kettő közé szeparálja. Ugye jó néhány ott már egy-két napig is szépen ugye, egy ilyen akadály biztosít, hogy a sejtes elemek megváltoztatják. A szérumnak vagy a plazmának az összetételét. És a plazma, ami a szalmasár, vagy nem tudom, hogy a hormonális plazma, hogyha vörösvér testet kigyulladtam, akkor azt mondja, hogy pirosra fogja menteni. Úgyhogy észre mi elállható, hogy erre van, hogy nem a víz is meg. De még sok érdét lehet, később. Milyen helyzet a kicsikkel? Ugye 25-ek egy kecsenők, mi a helyzet? Hát belőlünk általában ugye menjünk vissza az időben. Vannak az öregek, meg a felnőttek. Ezek mi vagyunk egyébként a lányban. Vannak ugye a gyerekek, ezek már nem mi vagyunk. Hát időnként ez tényleg nehéz. De ezek már nem, már mindenki felnőtt, biológia feladatoknak is. Vannak ugye gyerekek. Gyerekektől már lehet vénásúlyra tenni. Ezt az, hogy jobban oda kell figyelni, mert ne járnánk gyakorlják. Tehát ha egy újszülött törcsön, egy kecsődő törcsön, csak nagyon indokolt esetben lesz ilyen. Hiszen gondoljunk bele, hogy mennyi vére van egy újszülöttnek. Tudjátok? Egy kárlőnek a kezük itt az átad egy fónyát. Hát körülbelül mitől függ?
Testalkat,
nem magasság. Ugye, testsúly nevezzük. Éppen azért azt mondom, hogy egy kilóra mennyi vérült egy kiló testtömegre? Van durván 70-80 milliliter. Ez egy ilyen jó körszabály. Most, hogyha abból indulunk, hogy egy újszülött az 3 kilós, akkor mennyi vér? Hát olyan 200 milliliter körül, 200-250 milliliter, igaz? Na most akkor a doktornő kiír egy 4-5 könnyű vizsgálatot, és akkor a gyerek vérének a mint a 20-30%-án szépen lesz mondjuk, de ugye ez nyilvánvalóan ez nem járnak túl. Éppen ezért, hogy tőlük kapilláris vért szoktunk általában venni, a túljuk annyira fizike, hogy a kapilláris vért maradjuk meg a felnőtteknél. Ha megnézzük, hogy egy ilyen kapilláris vérvétel, ezt mikor alkalmazunk? Ez akkor alkalmazunk, hogy a mintatérkodat imitál. Ugye ezt megbeszéltük, hogy a csecsemőknek mit kell neked is vérük van. Ma mondhatjuk, hogy a mintatérkodat imitál. Hogyha ugye, nem tudom, naponta ötször ugye nem veszünk vénás vért, hanem ugye az előttől a nyomorult vénája az megszűnik létezni. Vagy ha a beteg ne éget, hogy van kötözve, nem tudom, nem tudom én 5 centi, nem tudom én kéz van rajta, vagy nem én gipsz, akkor úgy szintén nem tudunk venni. Akkor ugye kapilláris vért szoktunk. Most hogyan veszünk kapilláris vért? Azt ugye az ujjakról szoktuk venni, ugye nekünk nagy ujjaink vannak, és egyébként jóval kisebb. Hihetetlenül fogok, ha nem tudom, hogy jó, tehát itt mire kell figyelni? De arra kell figyelni, nem csináltam képet, de mindig kéznél van. Jó, na, hogy a mutatóujjban és a hüvelykujjban azért nem szoktunk vért venni, ezt gyakran használjuk. Igaz? Az is fájna. Azt használnak. A kis súlyút az kicsi benne van a merében, és akkor azért nem szeretünk vért venni. Tehát marad a két, tehát a gyűrűsúly és a középsúly. Mutassam, hogy Mihály tanár úr a két támaszok alkohol. Nekem annak idején volt két tanból, hogy nem tanulnak a műzős volt, és akkor ők rendkívül jó a rendkötései voltak. Gyerekek, két támaszok tartó. Két támaszok tartó. Szóval két támaszok tartó. Ebből a két újból lehetünk ért. Ez úgy, hogy itt az oldalát szokták szúrni. Úgy, hogy 2,5 mm-nél ne legyen mélyebb egy kis láncsával. Hát akkor ugye egészen csontot megsérteni. Tehát figyeljünk arra, hogy a körömözzel nagyon közel, meg közébe ugye két oldalát, hiszen arra is vonnunk attól kellemesebb. Tehát tőlünk így veszünk vértetlen. Odaérjük ugye a kapilláris hatás hatására az ott elszívő. Kapillárisok úgy, hogy hervallás, gátor, mutá, heparin, akármi. Tehát ilyen sötét deszfalú kapilláris, hogyha ilyen fényérzékeny erőkhoz gyűlünk. Most a gyerekünknél ez elvileg nem játszik. Éppen ezért elvileg a gyerekeknek a sarkából áll várnak, hogy a sarkába két oldalát kéne szúrni. Most ehhez képest a közelebb múltban született minden otthonom, és szegény kisgyerekeknek, csecsemőknek üzgulját szúrgották, egyszer-kétszer szúrták meg mindössze, hogy egy sarkú két oldalát, de hivatalosan innen kéne vért venni. Ugye van egy csomó újszülött kori vizsgára, ezeket általában ilyen, ilyen szűrőpapírra kitartják fel, ezekből végzik, de mit tudom, az egyik nagyon fontos vizsgálatot, ilyesmi vizsgálat, hogy ők tetemizmus tudják. Ezt is úgy csinálják, ugye, hogy tehát látni ezeket a köröket, hogy megszúrják egy gyerek lábát két oldal, és akkor a vércseppet azt ugye hozzáérik. Utána letörlik újabb csepp a következő, ugyanaz a cseppet nem visszük tovább. Jó? És akkor így ez a szabályos vérvétel a gyerekeknél a kapilláris vércseppében. Most akkor nézzük meg, hogy akkor honnan vehetünk egy vért, hogy vehetünk össze a vénás vérvétel, a kapilláris, amit van ki az artériás vérvétel. De nem beszéltünk arról, hogy hogy lesznek az órák. Ma nem tartok szünetet, mert a dékán azt mondta, hogy már a költségvetést megbeszélni, és nem elég négy hét később odaérni hozzá. Úgyhogy a főnök ezt mondta, én ezt betartom. Ma nem tartok szünetet, jó? Ha négyig nem fejezünk, akkor jövő héten folytatom. Befejezünk. Egyébként fogom szünetet tartani, jó? Erősen egy sztori, de ha kicsúszunk, akkor az alkohol. De ma így néhány éve, aztán kívül, tehát hátrát érve egy sztori, szerintem, hogy itt ez a itt egy ilyen nagy csatornak fut egyébként az alapsorban, ez a nagyon sok bajpont, nem lehet konkrétan. És itt lehet, hogy üldögélek délután a szobában, megszerül a mobilom, és akkor a dékán volt az, Szia András. Nem szabad, hogy a WC-t használom, csak a te számodat tudom, szóval egy átkörbe. Mondtam, hogy dékán utasítást megtiltották a kakálást és a pisilést. Úgyhogy... szóval megígértem, hogy négy rá odaérek hozzá. Jó. Tehát akkor ugye van a artéri első vetvétel is. Honnan szoktunk? Elsősorban a csukói radiális artériából szoktunk vetni. Elsősorban nevetően diagnáz analízis lesz fontos. Aztán van ugye a felkarintrakiális artéria másodszorban, a harmadsorban pedig ugye a lágyik ügyetlen modális artéria. Ez nagyon tud érezni, ez nem egyébként, de ez különösen nem nehez, de éppen ezért ebben a sorrendben szoktak tenni. Ha a csukói radiális pont tudnak benne, akkor a korona szoktak vélteni. Ezt viszont tényleg mondjuk csak nagyon képzett ember, ami orvos, művérben. Jó, úgyhogy ilyen nem ez gyakorlatom. Elképzelem, hogy ezek a petkák szoktak keringeni, úgyhogy holnap hívott a dékán, hogy a András azt mondták a hallgatók, hogy artériás vérvétel lesz jövő héten, jó, nem, hát ilyet nem lehet. Jó. Jó, akkor kicsit foglalkozunk azzal, hogy a három helyről lehetünk vért. Mi a különbség ugye, a vénás vér, a kapilláris vér, illetve az artériás vér összetételek között? A kapilláris vér jó közelítéssel, tehát ugye a folyókapilláris vér, amit ugye megszűrjük az ujjunkat és ki tudjuk csorgatni, akkor az jó közelítése az artériás vér összetételével megegyezik, ami ugye a legfontosabb ugye, paramétereket, ugye a glükóz, pH, ugye a PCO2-t és a PO2-t illeti. A vénás vér érthetően egy olyan durván 4 millimol per literre alacsonyabb a glukóz koncentráció. Miért? Nagyon kapcsos. Beszéltek így, ezek is számomra.
Szóval a sejtet feszítenek,
hát így van, gyakorlatilag ugye a sejtek metabolizálnak, folyamatosan a metabolizmus, és metabolizálnak ugye a glukóz tartalmat. Most pontosan ezért, ugye a vénás vérnek ugye a PCO2 szintje az magasabb lesz, hiszen ugye a metabolizmus miatt ugye magasabb lesz ugye a szintetikus parciális nyomással, és alacsonyabb lesz ugye a vénás vérben ugye oxigén parciális nyomással, mint az artériás vérben, hogy ugye a vénás vérben. Jó, miért mondtam azt, hogy jó közelítés az artériás vér közelítés? Azért, mert most gondolj bele, hogy egy messzűk a szövetet. Ugye a szövetből csomó minden bekerül a vérbe. Olyan bekerül, ami normális, ugye nincs ott, hogy hamisítja így ugye a vér kapillás összetételét. Hát itt tulajdonképpen ugye interstíciális, meg intracellulás folyadékokkal szennyeződ fog. Mit lehet tudni az interstíciális folyadékról? Az, hogy magasabb lesz a glukóz tartalma. Tehát egy kapilláris vérnél mindig magasabb glukóz tartalmat fogsz mérni. Itt még egy vénás vérnél, de még a kapilláris vértől is magasabb. Magasabb lesz a kálium koncentráció. Miért lesz magasabb a kálium koncentrációja?
A sejtek kívül magasabb.
Gyerekek, hát a sejtekben ugye maga egy ilyen mesterségesen alacsony nátrium és magas kálium szintet adnak. Ugye meg, hogy megsérülnek a szövetek, a sejtek, hogy az ott kiáramlik. Ugye alacsonyabb lesz a bilirubin, kálcium, a klorid, a nátrium, és ugye a teljes helyi koncentráció. Módosul. De most kapinás vérből, hogy azért legtöbbször ilyen pointok kell készülékeket, mint a koleszterin, vércukor, ilyeneket szoktuk mérni. Tehát itt van egy kis eltérés mondjuk a cukorban, az azért nem olyan nagyon nagy probléma. Tehát attól valószínűleg a vénás vér, vagy az artériás vér egy picit alacsonyabb. Mit tudom, hogy megnézzük, hogy 6,5 millimolnál itt, és mondjuk egy probléma, 6,1, akkor itt így van, tehát azért ez nem okoz olyan nagy problémát. Nyilvánvalóan, mondjuk egy, hogyha kálciumot mérnék onnan, annak már sokkal jobb. Mert ott már van nagyon nem mindegy, hogy 1,2 millimol, vagy 1,5 millimol, tehát ugye. Jó. Akkor van egy kérdés.
A bilirubin, hogy ugye sárgásan szél, és ezért van nekem a zsírnaszkoromás, ugye magas a bilirubin szinten.
Igen.
És emiatt van elvileg, hogy kicsit sárgásabb a bőröm, de hogyha melegtől valamennyire bőrül, akkor ugyan azt mondtuk, hogy az alacsonyabb a szövetek részén a bilirubin szinten, hogy mégis megszerzik.
Hát van egy jó meg egy rossz hírem, mert itt nincs van, mert ez
mindegy,
jó, mondom a rosszat. Hát, neked azért van egy állandó bilirubin utánpótlásod, tehát tulajdonképpen biztos, hogy ahogy napozol, nem csak hogy a hőt lefényülés nem érzékeny, ez bomlik, ez jó, ez egy jó hír is egyébként, hogy ez a sárga stúmus, ez nyáron eltész barnában már, de teljesen mások ugyan. Másrészt azért és ez kevésbé jelentős. Ugye régen, amikor kiszülött, ugye még nem aktív állapotban a bilirubin ellentában, akkor ez mindig egy bronzírtan a szeránza, akkor azt csinálja, hogy kitették a napfényre, mert van egy fotolízise a bilirubinnak, és a fotolitikus terméknek, azok már bilirubin keresztül ugye tudnak bőrülni, mert ez a bilirubin, ami szólt az alattal. Ez okozza a problémát. A másik jó hírem, hogy egy gyűlölt bor az egy nagyon komfortú állapot, mint ezt is kényesen terveztél, nagyon antioxidáns, és általában a gyűlölt bor sokkal vélemet, mint a nagy által. Szóval azért, mert ez nem is bort, hogy ez egy olyan bor, amit több problémát nem okoz. Tehát ennyi, tehát ez folyamatosan utána bortod az át, hogy bomlik a hemoglobinod, és egy hemoglobinod más termék a bilirubin, és akkor ezt a bilirubintól próbálunk szabadulni, hogy az izotópóvá tesszük, de neked ez az enzimrendszer egy kitúrs rá, úgyhogy azt csak nem muszolgatni kellene. Úgyhogy ez szerintem nem egy nagy probléma, nem jött a hemoglobin. Jó, de az biztos, hogy az interstíciális folyadékban alacsonyabb szinten, mint a vérben, mert ugye ez ugye a homofóbikból más lennék, ez a vérben, a kérdés a vérben jut el a májba, ami aztán ugye vízoltakúvá teszi. Egyébként úgy körülbelül minden, hát nem tudom, 100 embertől minden ötödik. Nem mindre abból ölt, tehát durván minden 20. ember zsírbát volt, tehát jó esélyen így szívből bőgösszük, hogy nem tudja. Jó. Egyéb? Nyugodtan. Lazán beszélgethetünk. Itt 40 percig. Jó. Akkor nézzük meg, hogy milyen adalékeny anyagokat találunk. Ja, mivel ugye most nem tartunk szület, nyugodtan egyetek igazok. A kis ügyet használok, hogy kezdjétek meg, vagy itt. Na, akkor nézzük csak, hogy mit teszünk. Ugye tehetünk bele heparin, ez egy viszonylag nagy fehérje molekula, elég jó a vadásgátló. Annyira nem szeretik, mert nagyon drága. Egyébként nagyon jó. Ugye az egészség ugye mostanában nem döntött úgy a pénzt, hogy az, amit nem voltam többen, beszélgettem még a főorvosról volt, igen, szerintem a térségi kórházban volt, és kérdeztem, hogy hát mégis hogy látszik, hogy milyen vizsgálatok menjenek itt a boltokban. Hát ez egy adás, amivel évi 1 millió vizsgálat alatt van, nem tud rendelkezni, és azok kirakni. És akkor azok utaztatják valaki, hogy ez a városban, hogy a mintával, tehát akkor különböző mintákat, kérdéseket a különböző kórházak állapot, úgyhogy ugye megjön az egymúló felettőtől, meg nem bírja azt éppen. Jó, nyilvánvalóan valaki inkább milyen dolgokat, akkor még időben is összevárják őket általában. Jó, szóval heparin azért előfordul, elsősorban a hematológiai vizsgálatokhoz szoktuk kérdőadásban használni. Szintén hematológiai vizsgálatoknál használjuk a deltán egyébként. A deltán annyi a eredmények, ahogy veszünk a heparinhoz képest, hogy ezt molekülő biológiai vizsgálatok is tudjuk használni ezt a mintát, mert a heparin ugye nagy fehér, ez a PCR tartalmazza. Hát savas citrát dexfolt nagyon ritkán használnak, nátriumfluoridot is nagyon ritkán használnak. Nátriumfluoridot akkor szoktak használni, ez gátolja a glicerolandolajt 3-fosztát hipogenázt, ami egy glikolízis enzim, hogyha a vörösvértestek glikolízisét akarják gátolni, ez biztosan stabilizálni fogja a vércukor koncentrációt. Ugyan ilyen célból szoktak nátriumfluorid acetátot használni. Vagy nátriumfluoridot, vagy nátriumfluorid acetátot, nagyon ritkán használják. Oxalátot is pedig úgy gyakran használnak, szintátoknál már gyakrabban, ezt, hogy mondtam, nem osztályos vizsgálatoknál, vérolvási vizsgálatoknál szokták elsősorban alkalmazni. Akkor még azért egy sztori, ezek mind megtörtént események, hogy ezt kiírtam volna az év elején. Van egy kérdés ismerős orvos, olyan Orfiban dolgozott, és így mesélte, hát, ez egy vicces volt, délután támogatunk, szóval hát két ugyan befolyan megölt egy nagy beteget, csak egyet az jó. A tréfát félretéve, nem volt vicces egyébként a történet, azt mondta, hogy hát bevették a vélet a betegtől, de küldték a laborban, és egy ilyen vérolvadási vizsgálatot végeztek rajta. És alig alvott a beteg ügyére. Tehát ugye egy fél perc egyszerűen elérzik. És akkor már éppen tudott volna benne az infúziót, amikor a beteg csendesen megjegyezte, hogy hát volt egy kis probléma a vérvétellel, ugyanis de egy csőbe elég kevés került, elég kevés minta kerül. Erre fogta a nővérkel, és akarta fogját a másiknak, és így szemlőtt kiegyenlítette a kettőt. Na mit gondoltok, melyik alvadásgátóval kiegészített mintával töltöttek el az ő citrátos, ugye véralvadási vizsgálatra elküldött mintáját? Eztással. Mi történt? Az ETA fogta a kálciumot, hiábalagolták ugye a reagens, a szterban kálciumot, amikor próbálják ugye a véralvadást elvégezni, a kálcium csak úgy zapálta. És hát nem is lett elég, nyilvánvalóan, ez csak egy képletes, ami az automatában nem fogják oda volni, a végkálcium kommunikációban, mint nem volt, hogy ott meg van a standard beállítás. De ugye az ETA megette az összes kálciumot, és úgy nézett ki, mintha nem, ugye szépen egy trombózisba vagy egy infarktusból menekült meg az illető azon, hogy csendben megjegyezte, hogy a debil nővérke, bocsánat, nem tudom mit mondani, ugye felnyomta egy kis ETA-s vélevel az ő citrátos vérjét. És talán meg inkább meg is teljesen rendben volt egyébként a vérolvadási paraméterei. Tehát nagyon oda kell figyelni, ezeket nem lehet kevelni. Tehát nincs sem, hogy kinyitjuk ezt a csövet, és az elkezdjük a tőszemtőget, meg az egyik, de nem is ott elég. Jó? De ez... nem is tudom, élethalálúik rajta tulajdonképpen. Most volt egy emlék. Nem a középkorban. Jó. Na, mi az, ami még zavar meg van a mérés? Az emlózis, ugye már ez a emlózis, hogy elég sokat beszélhetünk. De a emlózis az tulajdonképpen az a folyamat, amikor valami miatt ugye a vörös vértestek nem tárnyan nem sérül, és ugye a belátalmat, hogy ezt ugye a szélmódi a plazmába fogják engedni. Ez miért hoz? Hogy a plazma meghangosítja a mérés? Hiszen annak beten a helye, a vörös vértestek, mint az bizonyára, hogy minden emlékszik a biokémiából, ugye tele van a baktára hipogenázva, hiszen ezeknek ugye nincsen mitokondriumú, és állandóan ugye csak a neuroglikolízist is tudnak végezni, tehát ugye szépen egy filmátra pakolják fel a viszonylag, hogy hát hozzá a hipogenáz által beszedett elektronokat, és akkor így a raktár képződik belőle. Ez iszonyatos raktárnak olyan szintjük van. Tehát egy ilyen plazma, amit ugye lehet látni, hogy a hemoglobin ilyen piros rakás, de nem kérdezik az alatt, mint egy szalma színnel, ugye ez ugye borgó lesz, piros lesz a hemoglobin miatt. De amikor ugye a hemoglobin koncentráció elér része 200 mg per literes értéket, akkor ez mennyi szemmel lehet látni. Ez nem alkalmas egy analízisre, egyrészt ugye magas bakkár egy hidrogénáz szintjénye, bakkár egy hidrogénáz az egy jó marker enzim, általában máj betegségek esetében szokott nagyon megemelkedni, nem még csomó más esetben, de mondjuk egy súlyos máj betegségre utalhat, hogyha nem szűrje ki ugye az illető, ugye ezt a vérpér mintát pakolgatja, hogy hát ez bizony hemolizál. Ugye nagyon magas lesz a kálium szintje, a nézmény a fosfát, hiszen ezeknek mindegyik a szintje jóval magasabb. Mikrocellulázisan, ugye, mint a képviselőkormányban. Viszont ugyanakkor meg kinyitó hatása, mert szomó minden, mert ugye alacsony koncentráció benne, mint a szérumban, amit a látható például. Ezt el kell kerülni ezeknek, ezeket a mintákat ki kell szülni, és el kell kerülni. Most az igazság, hogy azért nehéz egyébként, mert hemolízis ugye patológiásan is azok fordulnak, de úgy veszünk, hogy ez egy normális, hát úgy normális dolog, hogy nem a preanalitikai hemolízis, hanem ugye ez ténylegesen ugye a betegnél történik. Ezt mindenképpen ugye ki kell szülni, hogy ennek a nem preanalitikai oka volt, és nem lehet más csinálni, úgyhogy ezzel meg kell tudni, hogy pedig akkor ugye újra mintát kell venni. Jó. No, akkor ugye, ha levettük ezeket a mintákat, ugye a vérmintákat, akkor ugye ezeket kezelnünk kell, tehát ugye ez nagyon fontos, hogy a minták minőségét azt megőrizzük ugye a szállítás és a tárolás során, ezek mindig kontrollálhatók rá, akik a vérmintás az ugye ez nagyon még kontrollálni. Hát hogyha például hőérzékeny minta, akkor ugye egy hűtő centrifugával történik a centrifugás. Egyébként nem nagyon szoktuk hűteni. Hogy egy ilyen standard dolgokat, mintán koleszterin, cukrot, nem tudom, ilyeneket mérünk, akkor nem nagyon érdemes a centrifugát sem hűteni, és a mintát sem hűteni, mert egész egyszerűen a hőmérséklet ingadozás a hemolízishez vezethet. Tehát többet látunk bele, mint használunk. Hogyha ott egy-két órán belül megtörténik a mintatáborozása, normálisan ez megtörténik, akkor ezért nem nagyon szoktuk hűteni. Van egy-két olyan hőérzékeny minta, van néhány hormon például, amikor rögtön már ilyen jeges fűtőbe szokták tenni a mintát, hűtött centrifugán, centrifugát is egyből vagy a folyasztóba. Jó? Ami a glukokortikoidoknál előfordul, hogy ilyeneket jelentek. A fényérzékeny mint, hogy ezt óvni kell a fénytől, például a fényt. Ilyenkor ugye ezt tanulják, hogy barna csövegbe is szokták tenni, a figyelmet. Jó, ugye a szállítás során óvni kell a rázkodástól, hiszen ugye ezek a vörösvértes membránok azért nagyon érzékeny, tehát ez is hemolízishez vezethet. Nagyon gyakran most már ilyen kőkosszámban utaznak, amíg bekerül a minta, utolányom a néhány tárt, és akkor ugye azt ott a sültetőrelő szépen számítja. Ha valaki ilyet terv, akkor nagyon figyelni el éles kamerok, nem tudva legyenek ebben, mert szintén ugye hemolízis veszélyeket, és akkor csodálkozhat, hogy egy ilyen hosszú megtervezett kőkosszámnak, hogy mindenki hemolizált mintán fogja a pigment elrendezett, figyelmes figyelnek. Jó, amint lehet, hogy fel kell dolgozni, tehát ugye centrifugálni kell, hiszem ott is lehet látni. Igen, tehát ez a tixorokat gépőjelzésre bekerüljön, egy nagyon fogjátás, annyira nem jártetes, hogyha kívulna. Jó. Tényleg két óra alatt ugye a szérumot és a plazmát kézzel a tixorokat gépőjelzésre elteszel valamit. No, hát akkor szerintem nagyjából megbeszéltük a vérmintának kezelését, és arra gondoltam, hogy az adott mintákat mindig úgy döntöttem, hogy lesz egy külön vizetvizsgán túl, amit a vételnek azt fogunk akkor megérteni, jó? Meg az összes körülményszer szépen még tártott meg. Akkor nem szigorú ilyen, hát nem kint egy fokkal a helynek is. Nem, ahol van között. Jó. No, akkor nézzük meg egy picit, hogy a minta vételezésen, a minta tárgyalásán, szállításán kívül milyen kontrollálható való mintásokkal kell számolni. Ugye van néhány ilyen életfajtai a mintás, ilyen testhelyzet. Ugye ezt megbeszéltük, hogy álló helyzetből nem veszünk fiát. Egyszerűen ugye a vízterek megváltoznak. Ezt nem mindig tehetjük meg, hogy kontrolláljuk ugye a testhelyzetet. Van itt egy fekvő beteg. Egy fekvő betegnek a vízterei biztosan át fognak alakulni egy olyan emberhez képest, mint van most, ami egy átlagos életet élő ember, mint én azért élő, mint egy tűzőleges helyzetben is vagyok. Jó? Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell. Akkor figyelembe kell, a fizikai aktivitás. Ez csomó minden befolyásolhat egyébként. Tehát egyrészt a víztereket is befolyásolhatja. Ugye az ember sokat beszél, sokat. Jó? Ez nem tudom, milyen fizikai aktivitás. Megizzadtam óra közben. De mi van nekem? Nem tudom. Már rosszul jelzem, hogy voltam. Na jó, meg egy példa, saját példa, jó? Mert nem más. Tavaly előtt, azt hiszem, tavaly előtt talán három éve. Amikor elmegyek veletek gyakorlatra, akkor időnként meg szoktam kérni a Szilvit, hogy ezt azt nézzenek meg, akkor én is szoktam gyújni egy ilyen halajnak, mert szúrt nem. Hát a bőt kérem meg, hallgatóban nem hiszem. Pár éve rávettek időkkel a végkupán. Hát szerintem azt a sok biokémia vizsgát, meg kívülkémia vizsgát én visszakaptam ott. Na jó. És előző nap feltegeltem dolgókőre. És bejön délután a Szilvi, hát figyelj, András, azt mondja, hogy na, hogy itt van valami probléma, a kreatin kínál szinte lesz extrém magas, hát ugye ez egy izomban talán az enzim. Te nem mozogtál? Hát mondom, igen, az jó, hogy ezt tudjuk, mert különben egy izodiszlófiával vágulhatnak volna meg, hogyha ezt nem tudom. Tehát ilyen dolgok előfordulhatnak. Jó? Tehát ezeket mind figyelni kell. Akkor ugye a cirkadián változás, ugye ezt mondtam, hogy nagyon nem mindegy, hogy az illető mikor kell. Nem mindegy, hogy 5-kor kelsz, és mi veszik le 8-kor a vért, vagy mi veszik le 8-kor a vért, hogy egyébként nem tudom, délben kelsz, vagy 11-kor. Akkor ugye a lányoknál az, hogy a menstruációs ciklusnak éppen melyik részén tartanak, ugye ez is egy, tulajdonképpen ez egy kontrollálható variabilitás, egy csomó minden befolyásol. Akkor diéta. Ugye ott egymást is szokták vizsgálni a hölgyek a hétei úton, és akkor volt az egyik asszisztens nő, rendszeresen volt a hány lesz, hogy kettő jelte. Ez a GOTV-BT, nem tudom ki megint szokta vizsgáltatni magát. Ugye ez azt jelenti, hogy ez olyan enzimek, amelyek elsősorban májban fordulnak elő, és ha más sejtek bármiféle ok miatt rosszul érzik magad, hogy meghalnak, ugye szétesnek, és ugye ezek az enzimek, ezek bekerülnek a véráramba, tehát ez egy ilyen májindulásra utalhat tulajdonképpen, vagy mindeset valamilyen máj problémára. És akkor össze-vissza vizsgálták, és akkor semmi baj nem volt, csak magasabb volt állandóan, ugye ezek a máj, az nézik, jó TGPT szinten. És akkor kiderült, hogy valami extrém diétát folytatok, állandóan lehomagyat fogyasztok meg nem magot nagy mennyiségben. És ez valamilyen hepatotoxikus egyébként, és ahogy elhagyta ezt a diétát, megyből szépen normalizálódott ugye az asata, TGPT szintje. Jó, akkor életvitel. Hát itt egy csomó minden, ugye ki mennyire, az üzletbodél például, milyen tanulásokat szer, ezek mindig befolyásolják a különböző paramétereinket, tehát egy gyógyszerek, gyógynövények, robotállószerek, nem tudom, stimulánsnál inkább nem mondok képeket. Jó, tehát ezek mind befolyásolják, ezek kontrollálhatóak. Tehát ilyenkor meg kell kérdezni a beteget, hogy van furcsa értéket mérünk, hogy hát nem lehet el, hogy. Van, hogy szerintem meg sem kell kérdezni, mert lehet látni. Hát, túláltam magát. Jó, akkor vannak a nem kontrollálható variabilitások. Jó, ezek még végignézünk, aztán hovább elvegyünk, pedig nem megyünk el. Szóval ezt egy kérdezünk. Jó. Tehát ilyen, vannak ilyen biológiai hatások, ugye a beteg kora. Hát ezt akár megjegy és furcsa, ezt nem tudjuk kontrollálni. Jó? Figyelembe lehetjük, de nem tudjuk kontrollálni. Körülbelül egy pár hónapja elkezdtem e-maileket kapni Gyuri Embertől, aki egyébként egy kis motor keresztül egy közeli faluban, hogy ő olvasott néhány kutatást, és örömmel olvasottál fel, hogy megvan az örök élet szérum. Egy öregedéssel folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat, és ő pénzt kért tőlem magam, mert kutatási lehetőséget, hogy ezt kifejlesztem. Jó, kaptam én mert extrémán, de vele akkor nem tudom, hogy az egyedik egyre agresszívebb hangi levél volt, és akkor ez a tisztelt professzor úr először nem tudom, egyik levél, én mindig mutattam a dokumentumokkal, hogy tisztelt professzor úr, ön meg akar halni. Ugye én nem reagáltam ezekre. Aztán írtam, hogy tudod, hogy így félreértett a dolgot, hogy erről meg erről szól egy cikk, és nem erről meg. Ez olaj volt a tűzre, akkor ő már tudott, hogy sokkal volt az erdő már érve volt, mert az örök életet mutatja. Szóval, még egyelőre a beteg kora nem kontrollálható variabilitás. Jó? Éppen ezért négy ilyen kategóriába szoktuk hoztam, ezt figyelembe kell vennünk, ugye? Ha nem tudjuk kontrollálni, akkor figyelembe kell vennünk. Ugye, hogyha majd azt nem fogjátok, hogy a referencia tanulmányokat mindig úgy adjuk meg, hogyha befolyásolja a beteg kora, hogy egy, az illető újszülött és csecsemő, ez egy éve vagy csecsemő, ez egy éves életkorig. Erre adunk egy referencia tanulmányt. Miért nem én ilyen például a kiért felértékre mesélni, hogy a line kreatinin szint például, a plazma kreatinin. Vannak a gyerekek és kamaszok pubertásig. Ez egy másik kategória. Vannak a szexuálisan életfelnőtte, hát még most ilyenek vannak. Jó? Akkor, vannak az idősek, az meg a negyedik kategória. Jó? Tehát körülbelül erre a négy élet kategóriára. És ez nagyon ilyen hangzik, az a baj, hogy annak némi alapja, hogy az illető férfi meg nő között különbség van köztük, tehát itt egy a biológiai referenciát, tehát a referencia tartományok tekintetében. Tehát például más referencia tartomány alatt hozik egy ugyanemet egy férfira. Ez furcsa egyébként, hát ahogy ez még nem furcsa, hogy a különbözőt vagyunk. És hát ilyen rasszista egyébként, ugye annélkül ilyen rasszistát lennék, de ugye vannak olyan embercsoportok, ahol bizony más normál értékek vannak, mert van egy biológiai különbség között. Van a környezeti hatások, ugye ezeket sem tudjuk befolyásolni, ugye tenger szint fölötti magasság, kinti hőmérséklet, ezeket figyelembe kell vennünk, ugye földrajzi hely, ugye az északi befolyások, ezeket nem tudjuk kontrollálni, tehát amit figyelembe kell venni. A hol az alapvető egészség állapot, szerintem az elsőt azt van, hogy egyáltalán tudnánk kontrollálni, de nem az adott pillanatban, tehát ugye ezeket figyelembe kell venni. Szóval van, aki ilyen, ha viszont a visztelegét relatíve kisebbek, ugye, mint egy olyan embernek, akinek nem, tehát ugye a koncentrációja egy csomó olyan meglátni. Tehát vakság, lehát, sokos állapot, trauma, transzfúzió, infúzió, ezek mindig figyelembe kell venni, de nem tudjuk kontrollálni. Jó. Van-e bárkinek kérdése? Parancsolj.
A vakság az mennyire módosítja?
Nem tudom, ez a könyvben volt, ezt én sem értem. Van egy ilyen diája, hogy kívülték, hogy ismertek, hogy van benne erről a diákok. Tényleg, belértem jobban. Lehet. Nem tudom, ha gondolom ezt szintén. De most milyen gyakran mi ezt nem tudom én? Jó, ezt mondjuk a nem tudom, hogy ezt befolyásolja.
Mert azt csak onnan gondolom, hogy látványdokantók nyomát a vakságról beszélnek, és azt mondta a lány, hogy neki kell ahhoz, hogy jól aludjon, mert
akkor is szeretném,
és így ezzel gondoltam.
Nagyon több embernek kell alakot, igen, tanulni.
De ha már a melatonin szintet befolyásolja, a melatonin meg a cirkadián ritmus befolyásolja.
Hát igen, valamelyik. Jó, de akkor meg már ez átmegyünk ide.
Hát igen.
Nem tudom, van egy barátnőm, a három éves fiát melatonin alatt adja. Mondtam, hogy ezt nem biztos, hogy csinálnám. Hogy a férjára beszéltem. Na jó, akkor sem.
Felnőttek körében az így gáz lehet, hogy maratonit használnak alváshoz?
Elvileg nincs hozzászokások. Én is miután néztem egy kicsit jól, amikor a Rübit mesélte, hogy mit csinálnak szegény gyerekkel, és tulajdonképpen úgy néz ki, hogy nem káros az egész. Én most legalább csak arra céloztam, hogy nem tudom, de azért elég gyűzött életet élünk, és lehet, hogy egyszer is egy kis életvitelbeli változást, igen, eszközben, mint hogy bármiféle gyógyszerrel vagy akármilyen, ott a életvitel alatti dolgok.